Szeretettel köszöntünk mindenkit, és még egyszer elnézést, hogy ma egy kicsit késve kezdünk, majd igyekszünk behozni az időt. Tehát a sorozatunknak ez a címe, hogy az evangélium, ugye, ami azt jelenti, hogy jó hír, ennek a summája, a lényege. És a múlt alkalommal arról volt szó, hogy miben is áll az a bizonyos újjászületés, vagy első és alapvető megtérés, amiről Jézus azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ez ennélkül Isten országához, Isten uralmához, az eljövendő, újjáteremtett föld örökségéhez nem juthat az ember. De most a mai alkalommal azt a kérdést tesszük föl, hogy mi történik, hogyan halad előre az ember megszabadulása, az én középpontusága, a bűn és a halál fogságából az újjászületés után. De Jézus mondta, mindaz, aki a bűnt cselekszi, amiről már sokszor ugye megállapítottuk, hogy nem más, mint a önzésünk, vagy az én középpontuságunk, azt mondta, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. De hozzátett egy nagy ígéretet, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Nem tudom, kinek a fülében, hogy cseng ez a szép ígéret, valósággal szabadok lesztek. Ugye ez egy nagyon kívánatos állapot, de arról nincs szó, hogy amikor valaki újonnan születik, vagy megtér, ez bármilyen hatalmas, fontos lépés, mondhatnánk Isten országa küszöbének az átlépése, azért akkor még nem áll fenn ez az állapot, hogy az ember valósággal és teljességgel szabad. Egy kedves ismerősöm, aki egyébként egy nagyon törekvő, komoly keresztény közösségbe járt, megkeresett ezzel a megjegyzésével, azt mondta, nekem az a nagy gondom, hogy én mindig hallom az Isten tiszteleteken, a prédikációkban, hogy térjünk meg, hogy meg kell térni. De sosincs arról szó, hogy mi van azután. És ez sokszor így van. Pedig a Bibliában van egy nagyon érdekes kifejezés, Keresztelő János küldetéséről hangzott el a profétikus ígéret, hogy ő majd megtanítja a hívő népet az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában. Amit a Bibliánk üdvösségnek fordít, a Károlyi Biblia itt, ugye az a bizonyos szótéri, a görög szó, az azt jelenti, hogy megváltás, szabadítás, persze az is benne, hogy üdvösség. De ezt ma sok ember már alig érti, mi az, hogy üdvösség, ugye, tehát szabadulás, gyógyulás, és ezt a kifejezést használta, hogy Keresztelő Jánosnak az lesz a hivatása, hogy a szabadulás, a gyógyulás ismeretére megtanítson. És most úgy felvetem a kérdést, hogy általános ez az ismeret, akár a keresztények között is, hogy pontosan hogy van ez a szabadulás, ez a gyógyulás, milyen úton, módon történik. Egy könyvben olvastam ezt a mondatot, és azt hiszem ez elég teli találat. Azt mondta, ahogyan az ember fölfogja, vagy le tudja írni, vagy le tudja vezetni, hogy hogy lett az első ember ártatlanból, igazból, tisztából bűnösé, épp olyan pontosan kellene tudnunk a fordított utat, hogy hogy lesz az ember bűnösből igazzá. És nem tudom, hány keresztény vállalkozna rá, ha mondjuk azt mondanánk, hogy most mondd el az üdvösség ismeretének a lényegét, vagy a szabadulás, gyógyulás útjának a lényegét, hogy hogyan következik be ez a szabadulás, akkor kivállalkoznék arra, hogy elmondja, hogy hogy lesz az ember bűnösből igazzá. De ezt tényleg teljesen tisztán és világosan kellene pedig érteni. Van egy ilyen bibliai ige is, ez a Pál apostol Timóteushoz írt második levelének a második fejezetében található, és ezt mondja, hogy ha küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Hát akkor az ember azt kérdezi, hogy akkor hogyan kell, vagy hogyan lehet szabályszerűen küzdeni. Tehát van itt valamilyen ismeret, valamilyen tudás, ami tudni kéne, hogy mit jelent szabályszerűen küzdeni, hogy ez a valósággal szabadok lesztek, ezt elérje az ember. Szeretném ezt főleg Pál apostol személyes vallomásait ennek a segítségül hívásával megvilágítani ezt a folyamatot, ami az újjászületés után van. Hogy halad előre ez a szabadulás, ez a gyógyulás, mit jelent itt a szabályszerű küzdelem. Vál megtéréséről is szó esett a múlt alkalommal, ugye ezt emlegetik az emberek, akik nem is tudják a bibliai gyökerét, csak így, hogy pálfordulás, de a múltkor ugye megbeszéltük, hogy nála sem egy pillanat műve volt, mert a mennyei szózat emlékeztette őt, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Tehát ott már jó ideje dolgozott valami belül. De amikor ott a damaszkuszi úton megjelent néki a feltámadt Krisztus, és megszólította őt, akkor mindezek után Pálnak már csak egy kérdése volt. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És mondhatom, hogy ez az egyetlen mondat ki is fejezi azt, hogy mi történik, amikor egy ember újonnan születik, vagy megtér. Hát először is a korábbi sok gyanakvással, bizonytalansággal szemben, amit Isten felől gondolt, vagy érzett, most már tiszta szívből azt tudja mondani, hogy Uram, teljes a bizalma, mély a tisztelete, teljes az értelmi meggyőződése Isten felől, Isten igazságos lénye, Isten tökéletessége felől. És amikor azt mondja, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, ez a legnagyobb dolog, amikor azt mondja, hogy én nem tudom olyan jól, hogy nekem mi válik javamra, vagy mire van szükségem, de tökéletes bizalmam van benned, és rád támaszkodom, és nem csak kész vagyok azt cselekedni, de vágyom azt cselekedni, mert tudom, hogy az az igaz, az a jó, az válik javamra. Tehát egy ilyen fordulat következik be az újjászületésnél. És ugye ez az elmében megy végbe ez a változás. Ott kezdődik a bűnnek a fertőzése. Ugye Jakab apostol azt mondja, a bűn nem akkor születik meg, mikor mond vagy csinál az ember valamit, hanem amikor megfogan a gondolatában valami, ami nem igazságos, ami igazságtalan, ami én középpontú. És éppen ezért a gyógyulásnak, a szabadulásnak is az ember értelmében, elméjében, gondolkodás módjában kell elindulnia. De ugyanakkor fizikailag nem történik változás, vagy ha úgy tetszik, akár így mondom, biológiailag nem történik változás, nem törlődik neki a régi élet emlékezete, nem bénulnak le azok a természetes ösztönök, amelyek ugye az én felé húzzák, a szokás törvénye is ott van, mint egy mechanizmus, tehát ezek nem változnak meg egy csapásra, sőt azt kell mondanom, hogy ha még az embernek a tisztán látása se teljes vagy tökéletes. Ugye egy nagy fordulat ez az újjászületés, és amit megért, az teljes szívből befogadja azt, a követni kívánja, de egészében még nem tudja átfogni, hogy kicsoda az Isten, milyen az ő tökéletes jelleme, azt se tudja még fölmérni, hogy ő benne még mi minden nyoma van a régi rossznak, és mi mindentől kéne megszabadulni. Ugyanígy nem tökéletesek a cselekedetei még. És még nem alakultak ki azok az igaz jellemvonások, amelyek a valódi keresztényt, a valódi Krisztust követik. Itt megállok egy pillanatra, és szeretném, hogyha mindannyian tudnánk, hogy mi a különbség az alkalmi jó cselekedet és a jellemtulajdonság között. Ugye, amikor az ember valami nagyon pozitív befolyások alatt van, és nagyon fölbuzdul benne a jó, akkor egy-egy pillanatban tud nagyon szépet, jót, igazat cselekedni. Ugye? Nagyon jól tud viselkedni. Akkor az maga is örül neki, hogy ezt most jól szóltam, jól viselkedtem, ezt a helyzetet jól oldottam meg. De egészen más az, mikor egy pozitív, egy igaz, egy önzetlen, egy tiszta viselkedésmód már a szokás törvényével rögződik az emberben, és neki ilyen állandó tulajdonságává lesz, ami nem azt jelenti, hogy nem tudja kizökkenteni az ellenség, vagy nem kísérthető, de hogy így mondjam, nagyobb munkát kell belefektetni, mert most már neki ez a természetes, ez a második természetévé lett, a jellemévé lett. Mondok egy gyakorlati példát. Ugye ott van például Mózes, az egyik legismertebb bibliai személy, olyan hevülékeny, indulatos természetű volt, hogy fiatal, amikor azt tapasztalta, hogy az ő igazságtalan rabszolgaságba döntött népét egy egyiptomi rabszolga felügyelő ütlegeli, hirtelen haragjában nagyon ütötte az egyiptomit. És azt olvassuk róla, hogy az évek során milyenné változott ez az ember, Így mondja a Biblia, Mózes pedig igen szelíd volt, mindenkinél inkább, akik a földön laknak. Nagy változás a fiatalkor ényéhez képest, óriási. És így változhatnak meg emberek, hogy mi korábban a rossz szokások kialakítottak nála egy negatív előjelű jellemet, most ugye sok dologban, most megfordul a dolog, és most pozitív jellem tulajdonságai fejlődnek ki, érlelődnek be különböző irányokban. Tehát amikor valaki újjászületik, akkor még egyszer mondom, még a tisztánlátása se tökéletes, se Istenre, se önmagára, se az Isten törvényre vonatkozóan, noha amit megértett az óriási, az megfordította a gondolkozását, az ahhoz nagyon ragaszkodik, és azt nagyon készségesen követi, de még a cselekedetei se hibátlanok, és ezek az új jellem tulajdonságok sem alakultak ki. És akkor mivel találja magát szemben? Szeretnék most itt a Római Levél 7. fejezetéből idézni egy részletet. Pál apostol rómaiakhoz írt levele 7. fejezetében, így olvasom a 14. verstől. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy az írás magyarázók itt sokat problémáztak azon, hogy itt most Pál apostol kiről beszél, magáról beszél, másról beszél, megtért emberről beszél, tehát ilyen újjászületésen átment emberről beszél, vagy megtéretlen emberről beszél. Én most nem fogom elárulni, majd a végén felteszek egy-két kérdést, jó? És próbáljuk megállapítani, hogy kiről is van itt szó. Így olvasom a Római Levél 7. fejezetében a 14. verstől. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Akkor megkérdezem, ez most egy megtért, újjászületett ember, vagy olyan valaki, aki még ennek előtte áll, akiről itt az apostol beszél? Ki mit gondol? És mivel támasztja alá a véleményét? Tessék? És miből derül ki az, hogy...
Hát,
nagyon helyes. Tudja, hogy mi a rossz, és még milyen kifejezéseket használ. Nem csak tudja, hanem egyenesen mit mond? Gyönyörködöm az Isten törvényében. Ugye? Tehát, amikor már valaki ebben találja a szépséget, az igazságot, és gyönyörködik vele, az biztos, hogy az. Aztán még milyen kifejezések vannak benne? Hogy a jót akarom cselekedni, igaz? Tehát szívvel, lélekkel ezt akarja cselekedni, és annyira neki keseredik, hogy ő nem azt csinálja, amit akar, hanem amit gyűlöl. Azt mondja, hát ezt már nem is én cselekszem, mert én a világért nem akarom ezt, én ettől már lelkemben elhatárolódom, de annál elkeserítőbb, hogy mégis belecsúszok. Hiába van meg bennem az akarás, a jó véghez vitelét nem találom. És azt mondja, most fedezek fel egy törvényt, hogy a bűn megvan bennem, és figyeljünk, még van itt egy nagyon fontos kifejezés, ami elárulja, hogy nem saját akarásából teszi a rosszat. Melyik is ez?
Gyűlölöm
a rosszat, ugye ez óriási előrehaladás, mikor valaki gyűlöli a rosszat, teljesen elidegenedett tőle, és azt mondja, hogy a bűn engem rabulát, tehát nem jó szántamból megyek bele, hanem olyan, mintha fogjul ejtenének akaratom ellenére. Tehát egészen biztos, hogy itt az újjászületett megtért emberről van szó, de hát akkor hogy értsük azt, hogy itt még ilyen küzdelemre kerül sor. Azt kell mondanunk, hogy most látja igazán az ember a helyzetét. Amíg újjá nem született, amíg meg nem tért, addig ezt nem látta ilyen éles fényben. És most, amikor már nem akarja tenni a rosszat, és gyönyörködik az Isten törvényében, annak az igaz, akkor borzasztóan rosszul esik, hogy hát hogy nem tudok ennek engedelmeskedni. De mielőtt mi is megijednénk, hogy talán jobb is újonnan nem születni, vagy meg nem térni, hogy ilyen küzdelembe ne kerüljön az ember, mindjárt nézzük meg, hogy itt a végén azért felvillan a reménysugár, mikor azt mondja az apostol, hogy de hálát adok Istennek az én Uram Jézus Krisztus által. Vagyis utal arra, hogy van ebből meg kimenekedés, van ebből szabadulás, van ebből kiút. És a továbbiakban arra szeretnék rámutatni, hogy mi az a három terület, ahol az újjászületés vagy megtérés után zajlik a Krisztus követő embernek az élete, és hogyan lehet ezen a területen győzni. Ehhez segítségül hívnám Pál apostolnak egy híres vallomását, amit mártír halála előtt írt le, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében. Onnét fogom idézni a 7. és 8. verset, hogy az apostolnak igazi, megingathatatlan reménysége, hite van abban, hogy övé lesz a végső szabadulás, hogy Isten elfogadja őt, ő visszakapja az örök élet jogát egy újjáteremtett földön, és úgy visszapillant, hogy mi volt az, amiben megtérése után meg kellett küzdenie, és ez nem csak az ő életére érvényes, hanem mindannyiunkére, hogy ez az a három terület, ahol szükséges a küzdelem és a győzelem, de mindjárt látni fogjuk, ez nem egy keserves küzdelem a valóságban, de csak akkor nem keserves küzdelem, ha az ember szabályszerűen küzd. Ha nem szabályszerűen küzd, akkor elcsüggethet, eleshet, akkor belefáradhat, akkor azt mondja, hogy hát ez nehéz dolog. Olvasom tehát a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből a 7. és 8. verset. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Észrevesszük, melyik az a három terület? A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És aki ebben a három dologban kitart, arra mind érvényes az, amit Pál önmagáról mond, ami az ő reménysége is hite volt. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr amanapon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Akkor mire vonatkozik ez, hogy a nemes harcot megharcoltam? A Biblia egy másik helyen használja ezt a kifejezést is, hogy harcold meg a szép harcát. Ugye, amikor ilyen jelzőket tesz hozzá, hogy nemes harc, szép harc, akkor már valahol mindnyáján érezzük, hogy ez nem egy ilyen keserves, gyötrelmes valami, hiszen nemes harc, hiszen szép harc. Tulajdonképpen ez arra vonatkozik, hogy az embernek lépésről lépésre le kell győzni a maga én középpontuságát, le kell győzni a kísértéseket, el kell utasítani a magától olyasmit, ami ellentétes azzal a magasrendű igazsággal, amit megértett. De ezt hogyan érheti el? Hát ha olvastuk az előbb a római levél 7. fejezetét, nem úgy, hogy egy sziszikuszi küzdelmet, egy izzadságos küzdelmet folytat, és ebben folyton elesik, és elkeseredik, és akkor reménytelenül újra kezdi előre. Ez egyáltalán nem ilyen természetű küzdelem, ha valaki szabályszerűen küzd. Hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy ha tartja az ő meggyőződését, és nem adja fel az ő célját, ha elesik is, bízik abban, hogy Istennél mindenkor van bocsánat. Ugye egyszer megkérdezte Jézust Péter, hogy ha az én atyámfia vétkezik ellenem, hányszor kell neki megbocsátanom? Ha egy nap mondjuk 7-szer, akkor még 7-szer is. Erre Jézus azt válaszolta, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem 70-szer, 7-szer is. És ezzel tulajdonképpen azt fejezte ki Jézus, hogy ha nekünk ez a mérce, akkor azért ez a mérce, mert ő is ezt teszi. Tehát a Jóisten akár egy nap 77-szer képes nekünk megbocsátani, de az embernek azt kell begyakorolni, hogy nem hagy rendezetlen dolgot a háta mögött. Nem fél az Istentől ő hozzá folyamodni, ha hibázott, ha elesett, hanem megkérdezem a hasonlatot, mondjuk, ugye a Biblia sokszor hasonlítja Istent egy jóságos szülőhöz. Ő, aki azt mondja, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az étfélők iránt. Megkérdezem, akiknek gyerekeik, unokáik vannak, ha a gyerek rosszat csinál, bajt hoz a fejére, kihez megy akkor is? Hát a szülőhöz, vagy a nagyszülőhöz is. És bizalommal megy, és nem fél attól, hogy agyon fogja csapni, ugye? Lehet, hogy valami intést fog kapni, de hogy lesz megbocsátás, és ő nincsen elveszve, és segítséget kap, ebben biztos. És a szabályszerű küzdelem azt jelenti, hogy az ember nem hagyja így fölgyűlni ezeket a dolgokat, mert akkor eltávolodik Istentől, akkor elveszti az erejét, akkor elcsüked. Hanem ahogy Jézus tanította, ne menjen le a nap annélkül. Minden nap hangozzék el, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Csak rögtön hozzátenném, ne általánosságban. Ugye erről is beszéltünk, hanem mindig néven nevezve. Mert a bűnbocsánat az akkor segít az emberen, hogyha tudja, hogy mi volt az, ahol hibázott, hogyha a szíve mélyéből megbánja az Isten segítségével, és attól tényleg őszintén el akar szakadni, és attól segítséget kér. Tehát, hogy így mondjam, Isten hihetetlenül türelmes, az ő szeretete nem fogy el, és nekünk se kell elcsüggedni saját magunk miatt, hanem, ahogy Pál apostol mondja, azt mondja, egyet cselekszem, ami hátam mögött van elfelejtve, hiszem, hogy Isten megbocsátott, és megint felkelek, és célegyenest igyekszem előre. Egy másik proféta pedig, Mikeás proféta azt írja, ha elestél, mondd ezt, ne örüljén ellenségem, az a bizonyos nagy ellenség, elestem ugyan, de felkelek. Ugye, mert ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Tehát a szabályszerű küzdelemnek a nemes harc folytatásában, a természetünk ellen, a megrögzött rossz tulajdonságaink ellen, ez az egyik szabálya, hogy hibáztunk, elestünk, azon nyomban menekülünk Istenhez, hogy ő igazi bűnbánathoz segítsen, és bűnbocsánatot adjon, és mi ezt a lelkünkből ki tudjuk vetni, el tudjunk határolódni ettől a dologtól, és ne legyen akadálya az Isten között és közöttünk lévő kapcsolatnak. A másik szabálya pedig az, hogy ne saját erőnkből próbáljuk legyőzni a bennünk lévő rosszat, hanem hűségesen, szorgalmasan hívjuk Isten segítségül. Még közelebbről Istennek a Szent Lelkét. Ugye a Szentlélek az a titokzatos harmadik isteni személy, aki belülről tud bennünk beszélgetni, és belül tud munkálkodni a lelki világban. Olyan finoman, hogy sose kényszerít, de adja a jóra való ösztönzéseket, terelget minket belülről a jó irányba. Ugye az ember annyira hajlamos arra, hogy majd én megoldom. Még a gyerek is megfigyeltük, hányszor mondja azt, ne segíts, majd én egyedül. És akkor nem küzd az ember szabályszerűen, ha úgy gondolja, hogy majd ő oldja meg, és nem hívja segítségül az Isten, nem kéri a Szent Lelket, hanem megpróbál neki gyűrközni, és ilyen fogadalmakat tesz, hát most nem sikerült, de majd jobban igyekszem, de majd összeszedem az erőmet, én majd ezt meg fogom tenni. Nem. Az ember akkor küzd szabályszerűen, ha tudja, hogy ahogy Pál itt leírja, hogy megvan bennem, törvényként megvan bennem, és egy óvatlan pillanatban levesz a lábamról. Ezért nekem egy állandó belső segítségre, a belső isteni munkálkodásra, vezérlésre, tanácsolásra, ösztönzésre van szükségem, hogy el ne csúszszam, el ne essem. Egy szemléltető példát szeretnék felidézni a Szentírásból, Máté evangélium a 14. fejezetéből, a szabályszerű küzdelmet ezzel szeretném érzékeltetni. Tehát Máté evangélium a 14. fejezetéből fogok idézni. Itt arról olvasunk, hogy a nevezetes eset után az a bizonyos kenyérszaporítás, amikor nagy tömeg jól lakott a Jézus által, hogy így mondjam, Isten teremtő hatalmát segítségül hívva megszaporított kenyérből, akkor ugye királlyá akarták tenni Jézust, Jézus pedig a tanítványait nagyon szigorúan kellett, hogy átküldje a túlsó partra, mert ők is nagyon benne lettek volna ebben. De Jézus tudta, hogy ez nem az ő útja. És aztán a zúgolódásuk közben, ahogy nagy nehezen elindultak, jó nagy viharba kerültek. És így olvasom Máté evangélium a 14. fejezetében, a 24. verstől. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Ugye ez a bizonyos Genezáreti tó, vagy Galileai tenger, vagy Tibériás tavaly, vagy a több néven is olvasunk róla az Új Szövetségben, nem olyan nagy kiterjedésű, mint a mi Balatonunk, de abban egy kicsit hasonlít, hogy kemény viharok tudnak kialakulni. Az egyik fele hegyes, a másik sík, és ráadásul rendkívül mély, helyenként 50 méter mély ez a tó, úgyhogy itt életveszélyes vihar, az könnyen kialakul. És ugye így olvassuk, hogy haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. Ugye el tudjuk képzelni, ugye még olyan szürkület van, és nincs teljes világos, és látnak ott egy alakot, aki jár a víz tetején, egy ember alakot, hát erre kísértet, és kiáltozni kezdenek. Így olvassuk, de Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig, ugye, aki mindig olyan gyorsan reagált, felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. És Péter, ugye a bátor, a kezdeményező Péter, kiszállván a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és mondta néki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. Ugyebár Jézus az isteni hatalmát, a saját isteni hatalmát letette, mikor emberré lett, mikor a földre jött, de olyan szoros összeköttetésben volt az atyával mindenkor, és ő annyira igaz életet élt, az ő erkölcsi jelleme annyira fedhetetlen volt, hogy az Isten teremtő hatalma megnyilatkozhatott általa. Kérte és elnyerte ennek az erőnek a megnyilatkozását, így tudott a vizen járni. És ugye, amikor Péter azt mondta, hát én is szeretnék, ez csodálatos dolog, a vizen járni, és Jézus azt mondta, jöjj. És azt fedezhetjük fel a történetben, hogy amíg Jézusra tekintett, addig képes volt járni a vizen. De amikor levette a szemét Jézusról, és így olvastuk, látta a nagy szelet, az is lehet, hogy kicsit ilyen önelégülten hátra pillantott, hogy a többiek látják el, hogy ő az, aki képes a vizen járni. Ezt olvassuk, abban a pillanatban süllyedni kezdett. És akkor rémülten felkiáltott, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig, ez olyan szép ez a szó, azonnal. Nem hagyta őt vergődni, vagy ijedezni, vagy rémüldözni. Azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nagyon szemléletes ez a történet, és azt tudom mondani, hogy nekünk legyőzni a természetünket, és mindenben az Isten tökéletes erkölcsi törvénye szerint cselekedni, járni, az körülbelül olyan lehetetlen emberileg, magunk erejéből annyira lehetetlen, mint mondjuk a víz tetején járnunk. De ha az ember Krisztusra néz, hogyha ő vele béke szövetségben van, ha segítségül hívja az isteni erőt, ha segítségül hívja a Szent Lelket, akkor idézőjelben épp úgy tud a vizen járni, mint Péter. De csak addig és annyiban, míg ez a segítségül hívás, míg ez az Istenre támaszkodás érvényben van. De azért itt van a vigasztalás abban is, hogyha az ember ezt a folyamatos rátámaszkodást, ezt a folyamatos segítségül hívást elvéti, gondatlan pillanatban leveszi a tekintetét, és süllyedni kezd, akkor nem az van, hogy Isten hagyja ott vergődni, vagy netán elveszni, hanem amit Péterrel tett, ugyanazt teszi, azonnal kinyújtva a kezét, megragadta Pétert, És akkor szépen megkérdezi, hát kicsiny hitű, miért kételkedtél? Hiszen tudod, hogy itt van a segítség. Ezzel szeretném azt szemléltetni, hogy ez nemes harc, ez szép harc, ha az ember szabályszerűen küzd. Itt nem kell, nem szükségszerű, óriási nagy bukásokat átélni, és nem kell az embernek mindig sírni a vereségei miatt, és nem kell az erejét megfeszítve, keservesen haladni millimétereket előre, de meg kell tanulni szabályszerűen küzdeni, és akkor ez nemes harc, és akkor ez szép harc. A Biblia használ egy kifejezést arra, hogy ha valaki ilyen szabályszerűen küzd, akkor kezdenek az életében megjelenni azok a bizonyos jellemtulajdonságok, amelyek a Krisztus jellemtulajdonságaihoz hasonlítanak, és ez a szép kifejezés, amivel ezt jelöli, azt mondja a lélek gyümölcsei. Ezt most nagybetűvel gondoljuk a lélek, tehát a szent lélek gyümölcsei, amiben két mondani való van. Az egyik az, hogy a gyümölcsnek mindig érési ideje van. És annak is, hogy az emberben ezek a jellemtulajdonságok kialakuljanak, annak érési ideje van. Sokszor ugyanabban a dologban győz az ember, és a jó szokásnak a törvénye beleíródik, és lesz belőle egy masszív jellemtulajdonság. A másik, ami pedig benne van, hogy ezek csak is az emberben lakozó, az emberben belülről dolgozó Szentléleknek a gyümölcsei. Tehát nem tudja magából ezeket senki kihozni, kisajtolni, kitermelni, hanem csak ha Isten lelkét segítségül hívja, ha Isten lelke dolgozik benne, akkor viszont olyan természetesen teremnek, mint a gyümölcsök. Megkérdezem, nehezére esik egy fának mondjuk gyümölcsöt teremni, vagy egy, ugye? Egyáltalán nem. Úgy látjuk, szinte jól esik neki, hogy ontja magából a gyümölcsöt. És ezért mondta Jézus is, a jó fagyú gyümölcsöt terem, ha van benne egészséges neftkeringés, ha az ember kapcsolatban őriz az Isten lelkével, az Istennel személyesen, állandóan, folyamatosan, akkor ezek a gyümölcsök maguktól teremnek, mondhatnám, jól esően teremnek, bőséggel teremnek, egyik a másik után. A különböző pozitív jellemtulajdonságok úgy alakulnak ki. És itt szeretném megjegyezni, hogy ez nem csak elmélet, hanem valóság. Én nem is tudnám megmondani, hogy életemben hány embernél láttam ezt a pozitív változást. Hogy egy élet során mindig több rossz jellemtulajdonsága kopott le, és szebbnél szebb igaz jellemtulajdonságok jelentek meg a viselkedésében, a magatartásában, az életében. Hihetetlen nagy utat tettek meg. Van egy idősek otthona Békés megyébe, és ott szoktam meglátogatni néhány ilyen nagyon kedves, idős embert. Jelenleg éppen hárman vannak ott, 90 éven felüliek, és a viselkedésük, a beszélgetésük, a gondolkozásuk, a cselekvésük valami olyan gyönyörű, hogy az ember gyönyörködik benne. A Biblia is azt mondja, hogy az Úr gyönyörködik az őt félékben, de mi is tudunk gyönyörködni egy ilyen nemes jellemű keresztény emberben. Volt egy diákunk a főiskolán, és mikor lementünk oda a látogatóba, azt mondta nagy meggyőződéssel, mikor ezekkel az öregekkel beszélgetett, meg látta, hogy hogy élnek ott, meg még hogy tevékenykednek, nem csak ülnek, amit mi mindent tesznek. Az egyik, mit tudom én, tésztát gyúr és készít, és ellátja vele az oszont. A másik látogat, a harmadik levelet ír, másokat bátorít. Akkor azt mondta, hogy most legalább láttam, hogy milyen az érett kalász. Így fejezte ki magát. Hogy milyen egy ilyen igazi, nemes, érett keresztény, aki egész életében ezt a nemes harcot vívta, és íme már látszik az eredmény. És folyamatában is nagyon szép ez, amikor látja az ember, hogy egy ember alakul. És ez tényleg az Istennek a szent lelke műveli. Egy másik területe ennek a szabályszerű küzdelemnek, vagy a keresztény életnek, ahogy Pál mondta, futásomat elvégeztem. Hát mit értett Pál apostol futáson? Mondhatnánk így pályafutásra utalt itt, mert ő maga is így fogalmaz, azt mondja, amikor egy ember újjászületik, megtér, akkor Isten előre elkészített számára jó cselekedeteket, hogy azokban járjon. Ezzel azt fejezi ki a Biblia, hogy Istennek van egy óriási nagy munkája, emberek megmentésének a műve, és ott neki minden fejre és minden kézre szüksége van. És ő ismeri minden embernek az egyéniségét, a természetes képességeit, és amikor egy ember újjászületik, megtér, akkor az Istennek van egy jó terve, hogy ő hol tudná legjobban, hogyan tudná legjobban kamatoztatni a képességét, hogy tudná a Szentlélek azokat az önfelülmúlás szintjére emelni, és hogy lenne az ő élete nagyon pozitív, gyümölcsöző, segítő mások számára. Ugye azért ez csodálatos dolog, hogy van egy nagy, végeremezetlenül bölcs, szeretetteljes és igazságos Isten is, hogy így mondjam, Földön vannak ilyen pályaválasztási tanácsadók, de a Jóisten az, aki tökéletesen tudja, hogy egy embernek mi legyen a futása, mi legyen az ő, az az életpálya, amit végigjár, hol tudja kamatoztatni az ő képességét, hogyan lesz teljes az ő élete. És ha az ember megértette azt, amit így fogalmaz Pál apostol, közülünk senki sem él önmagának. És ha az ember megérti, hogy az életben az igazi öröm, az életnek az igazi törvénye adni, szolgálni másoknak, tenni ebben az iszonyú szenvedő világban, folytatni azt a küldetést, ami a Jézusé volt, mert hihetetlen sok segítségre szoruló ember van, akkor az ember megtalálja önmagát. Van nekem egy nagyon kedves unokaöcsém, tényleg nagyon szeretem őt, és nagyon sok érték van ebben a fiúban, és talán 2 évvel ezelőtt volt, úgy elfacsarodott a szívem, amikor azt mondta, tudod, lassan ennyi meg ennyi idős vagyok, ugye most már 40-en túl, és azt mondja, én még sose csináltam semmi olyat az életemben, amit olyan igazán nagyon szeretek, ami, azt mondja, ez nyomaszt, ez foglalkoztat. És azt kell mondanom, ez tulajdonképpen jó dolog, hogyha az ember azt mondja, hát peregnek az évek, és hát tulajdonképpen mi dolgom nekem ezen a világon? És melyek azok a jó cselekedetek, amelyeket én betölthetek? A Mózes imája megtalálható a 90. Zsoltárban, és a Zsoltár végén ilyen imádságot fogalmaz meg Mózes. És a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, és még egyszer megismétli, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Ugye értjük, mi ez a fohász, hogy hát az, hogy elkoptatjuk ezt az életet, ez valahogy kevés. Az ember szeretné valami pozitívum legyen, amit ő betöltött, amiben ő is boldog, és amiben másoknak adott, és másokon segített. És ez a csodálatos, hogy ezt az ember magától nem olyan könnyen találja meg, és sok kudarc is érheti az embert, sok keserűsége is lehet, de ha Istenre bízza az életét, akkor Isten, és kéri az ő tanácsát, akkor ráállítja azoknak az előre elkészített jó cselekedeteknek az útjára, szabad marad, de teljessé válik az élete. Teljes életet tud élni ezen a földön, noha ez még nem az Isten országa, noha ez küzdelem, noha itt a rossznak az árnyék, a küzdelmek, szenvedések mindenkinek az életében vannak, de mindezek ellenére és mindezek közepette mégis egy teljes és megelégedett életet tud élni, és ki nem apadó örömforrás az a bizonyos futás. Pál apostolnál az apostolok cselekedetei 20. fejezetében följegyzett vallomása az, ami mutatja, hogy mit értett ő futáson, de rögtön előre bocsátom, hogy ez nem mindenkinek az esetében az, mint ő nála, mert ahány emberi egyéniség, ahány élethelyzet és ahány előzmény az ember életében annyira különböző, hogy az ő életében mi a futás, mi az a hivatás, mi az a küldetés, melyek azok a jó cselekedetek, amelyeket betölthet. Így írja Pál, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat betölthessem örömmel, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Ugye ő neki ez volt a jó cselekedet, ez volt a futása. De van benne egy szó, amit kiemelek, akár mi valakinek a futása, a hivatása, a küldetése, a jó cselekedetek, amelyeket betölt, azt mondja örömmel. Tehát ez sohasem egy ilyen keserves fáradtságos, mert mindig benne van az öröm. Örül, hogy teheti. Ebben találja meg a legtisztább, legigazabb örömét. És van egy harmadik dolog is, amit mond az apostol, és a hitet megtartottam. És ez is egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy a hitet megtartottam. Mi tulajdonképpen a hit? Egy abszolút bizalom Istenben. De ebből az abszolút bizalomból az is következik, hogy nagyon jól tudja, hogy ami jót elért, akár a nemes harc közben, tehát akár a természete legyőzésében is, és egy új természetnek a kialakulásában, akár pedig a másokért való szolgálatában, az sose tudta volna megtenni Isten nélkül. Ezért a hitet megtartani az azt is jelenti, hogy az ember semmi érdemet nem tulajdonít magának, hanem van egy ilyen szép keresztény ének, annak van egy ilyen utolsó verssora, célt, ha érek, zeng az ének, Isten műve ez. Meg nagyon szép példája Pál apostol is, aki azt írja, nem, egyáltalán nem szerénykedett az apostol, ő nagyon pontosan tudta, hogy ő mit végzett. Így írja, Isten kegyelme által többet munkálkodtam, mint az összes apostolok együttvéve, rögtön hozzáteszi, de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Tehát tudatában van annak, hogy mi mindent tudott elvégezni az Isten kegyelméből, de azonnal hozzá, de nem én. Ezért semmilyen dicsőség nem az enyém, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Van egy ószövetségi, bibliai szereplő, Nehémiás, ugye ő az ószövetségi időkben élt, és amikor visszaemlékezik arról, ugyan memorandum-szerűen ugye leírja, hogy milyen küzdelmeken ment át, és mi mindent végzett el, akkor mindig így kezdi, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint ezt és ezt tettem. Annyira szép ez a kifejezés, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint ezt és ezt tettem. Ugye, de semmiféle dicsekedés, érdem, egyszerűen racionálisan tudja, hogy ezt ő magától soha se tudta volna elérni. A Szentlélek volt az, aki önmaga legyőzésére, a képességei önfelülmúlás szintjére emelésében segítette. Ezért minden dicsőséget Istennek ad. És azt kell mondanom, hogy ilyen értelemben a hitet, ezt az abszolút bizalmat, ezt az abszolút alázatot, ezt az abszolút Istenre támaszkodást, ami megóvja az embert a bukásoktól, ezt csak úgy lehet megőrizni, hogyha növekedik az ember a hitben. Ez olyan dolog, hogy mint a gondoljunk a növényeknél is a törvényszerűségre, egy egészséges növény az vagy növekedik, vagy pedig senyved, aztán elszárad. Szóval ez így van, a hitet megtartottam, ezt meg kell tartani. És megtartani csak úgy lehet, hogyha az ember növekedik benne. És mi az, ami a növekedés táplálja? Nagyon, nagyon egyszerűek ennek a forrásai. Hát először is az Isten igéjének az olvasása, a tanulmányozása. Az igére utal Pál apostol, amikor azt mondja, az újjászületett megtért embernek, mint most született csecsemők, tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, mondja hasonlattal, ami az anyatej a csecsemőnek, hogy szépen egyenletesen fejlődjön, és az immunrendszere is jól működjön, az az újjászületett megtért embernek, az Isten igéjének, hogy az mindig kéznél van, hogy azt forgatja, azt olvassa, az dolgozik benne. A másik forrása ennek a hitbeli növekedésnek, hogy bizalommal kér az Istentől, minden gondját, problémáját Isten elé tárja, és ahányszor tapasztalja a meghallgatást, annyiszor növekszik a bizalma, az abszolút bizalma Istenben. Ugye Jézus mondta bíztatóan, kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok. És ahogyan ez halad előre és előre, úgy megingathatatlanabb, egyre megingathatatlanabb a bizalma Istenben, és egyre jobban ismeri őt. A 116. Zsoltárban van egy ilyen szép mondat, így kezdi a zsoltáros, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. mint ha azt mondaná, ez az én életem egy folyamatos tapasztalat, és ezért szeretem az Urat, ismerem és szeretem őt, és bízom benne, mert folyamatosan tapasztalom, hogy meghallgatja esedezéseim szavát. Tehát ez a növekedésnek az útja. És én befejezném ezt a, ennek a fölvázolását, hogy mi van az újjászületés vagy megtérés után, azzal, hogy olvasok a Szentírásból egy-két olyan rövid igeszakaszt, ami ilyen összefoglaló képet ad a hiteles keresztény életről, arról, hogy milyen az, amikor valaki szabályszerűen küzd, és eljut a győzelemig végül. Az egyiket a 16. Zsoltárból fogom olvasni. 16. Zsoltárból. Egy néhány mondat, de mondhatom, hogy minden benne van, ami lényeges. Így olvasom a 16. Zsoltárban, a 8. verstől a Zsoltár végéig. Tehát 16. Zsoltár 8-tól 11. Nem is fűzök hozzá kommentárt, mert mindenkinek a füle hallja, hogy miféle élet ez, kívánatos-e ez az élet. Ezt mondja, az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Két részletet mégis kiemelek belőle. Az egyik azt mondja, ha ezt a szabályt megtartom, hogy az Úrra néztem szüntelen, akkor ő jobb kezem felül van, és nem rendülök meg. A másik pedig, milyen szép ez az utolsó vers, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, nem csak öröm, hanem egy különleges öröm, egy teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Aztán a 73. Zsoltárból is olvasok egy kis részletet. Ez a 73. lesz. A 73. Zsoltárból olvasom a 23. verstől a 26-ig. És még a 28-at. 23. verstől a 73. Zsoltárból. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Nem tudom, szép kép, de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezedmet. Tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. Ki csodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája az én örökségem, te vagy ó Isten mindörökké. És a 28. De én, Isten közelsége, ó igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. És szeretnék még olvasni az Új Szövetségből is, Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele első fejezetéből. Látjuk, milyen megegyezőek a tapasztalatok. Beszéltünk Pálról, hogy ő örömmel végzi az ő futását, és hite is bizalma van, hogyha nemes harcot megharcolt, a futását elvégezte, a hitet megtartotta, neki eltétetett az igazság koronája. És most meg idézzünk Péter apostol. Teljesen megegyezik, ahogy a Krisztus követő életet ők látták, tapasztalták, ahogyan arról tanúságot tesznek. Így olvasom Péter első levelében, első fejezetben, a 3. verstől. Péter első level, első fejezet, 3. verstől. Ugye érezzük, hogy mindegyikben van egy ilyen diadalmas öröm, egy bizonyosság ezekben a vallomásokban. Így olvasom a 3. verstől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, Noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Hát ezzel én le is zárom a témát, de azt hiszem érzékeltük-e vallomások nyomán, hogy a keresztény élet nem egy keserves, fárasztó, komor, lehangoló sziszifuszi küzdelem, hanem mindegyik vallomásban benne van az öröm, a megelégedettség, a reménység és a hálaadás, valamint a megingathatatlan bizonyosság. Hozzáfűznék még egy bátorítást. Ugye említettem, hogy a hitnek növekedéséhez fontos az, hogy merjünk Istentől kérni, és tapasztalni fogjuk a meghallgatást, mert ennél egyértelműbben Jézus nem bíztathatott volna. Kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Az fontos, hogy úgy kérjünk a Jóistentől, hogy nincs valami rendezetlen dolog a hátunk mögött. Tehát akkor mindig, mielőtt Istentől valamit kérnénk, gondoljuk meg, hogy nincs valami, ami egy helytelen cselekedet, indulat, stb., amit most azt mondom, hogy Istenem, belátom, bocsáss meg, és szabadíts meg ettől a Jézus Krisztusért, és most hallgass meg engem is. És ha az, amit kérünk, az nem önző, hanem az Isten igéjével megegyező, de egyáltalán tiszta indítékú, tiszta célú, akkor mi ezt merjünk kérni. És Jézus azt mondta, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Mert amikor az ember tapasztalja a meghallgatást, az hihetetlenül megerősíti a hitét. De a legtöbb emberben ilyesmi van, ó, én egy olyan kis pont vagyok, hogy merném én az Istent kérni? A másik azt mondja, én olyan méltatlan vagyok, hogy merném a Jóistent kérni? A harmadik azt mondja, hát mit tudom én, hogy a Jóisten ezt jónak látja, vagy nem látja, de ezeket a dolgokat mind rendbe lehet tenni, mert hogy én olyan kicsi vagyok, hát a Bibliában ilyen ígéreteket találunk, azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakozom, de az alázatossal és a megtört szívűvel is, hogy megelevenítsem a lelküket. Azt mondja a másik helyen, ez igen, meglátja az Úr az alázatost, a kevét meg távolról ismeri. Meg letekint az Úr az égből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Tehát, hogy így mondjam, ezt az érvet nyugodtan kihagyhatjuk, hogy ó, én egy ilyen kis pont vagyok. Hát, hogy fog a Jóisten én rám figyelni? A másik, ha azt mondjuk, hogy hát én olyan méltatlan vagyok, én tudom ezt meg ezt. De abban a pillanatban, ha megvallod és bocsánatot kérsz, a Jézus Krisztus helyettes áldozatáért Isten megbocsát, elfogad és kérhetsz. És az, hogy most én honnét tudjam, hogy ez, ugye, meg kell vizsgálni, önző dolgot kérsz, saját hasznodra kérsz, igaz dolgot kérsz, tiszta dolgot kérsz, önzetlen indítékból kéred. Aki Isten igéjét jobban ismeri, egy pillanat alatt tudja szembesíteni. Megegyezik az Isten igéjével? Meg. Akkor nyugodtan kérd. És akkor bízzál benne, hogy és számíts rá, és várjad, és álhatatosan kérjed, mert ha Isten lárpudlár nem várakoztat, valami oka van. Van egy ilyen bibliai ige, te jól lehet, nem látod őt, de az ügy előtte van, és te rá vársz. Másik hely meg azt mondja, megvannak a mi kéréseink Istennél. Úgyhogy én szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy a hit így növekszik, a másik pedig az Isten igéje, ahogy mondtam. Akkor a viszontlátásra legközelebb. Jó? Viszontlátásra legközelebb.